a korábbi ismerettségre való tekintettel tegezve fogunk beszélgetni. Mielőtt a te házhozszállítási tapasztalataidról beszélnénk, ami unikum és különlegesség Magyarországon, az alaptörténettel kezdjünk, miszerint néhány nappal ezelőtt derült ki a magyar közlönyből, hogy egy törvénymódosítás miatt a fiók patikákban ezentúl nem kötelező, hogy gyógyszerész szolgálja ki személyesen a betérőt, hanem 15 percen belül telefonon elég, ha elérhető, és elég, hogyha egy asszisztens szolgálja ki a betérő beteget. Jól fogalmazok-e? Minden szó a helyén volt abban, amit elmondtam.
Ez így igaz. Igen, helyén volt.
Oké, köszönöm. Akkor szeretném, hogy szétszednénk, hogy ez mit jelent. Fogalommagyarázat, mert szerintem sokan ezt sem értik feltétlen mindent ebből. Én sem értettem mindent. Mi az, hogy fiókpatika?
Fiók gyógyszertár az feltételez egy anyapatikát, egy úgynevezett közforgalmú gyógyszertárat. A működtetője ez a közforgalmú gyógyszertár, és gyakorlatilag egy telephelye a közforgalmú gyógyszertárnak a fiókpatika. Ezt úgy kell elképzelni, hogy jellemzően kisebb településeken közforgalmú gyógyszertárat gazdaságosan működtetni nem lehet. Éppen ezért vannak a fiók gyógyszertárak, ők egy viszonylag szűkített vagy szűkebb termékportfólióval dolgoznak, és jellemző rájuk a szűkített nyitvatartás is. Tehát jellemzően nem 8 órában, hanem ennél kevesebb órában vannak nyitva, hiszen a törvényi feltétel az, hogy az anya és a fiók gyógyszertár együttesen 8 órában legyen nyitva.
Mondjunk egy példát, amit te így életszerűnek látsz. Egy ilyen fiókpatika meddig szokott nyitva lenni? Milyen a nap melyik időszakában és hány órát?
Mindenképpen a település mérettől függ, illetve az anyapatikának a nyitvatartásától is függ. Mondok egy konkrét példát. Én korábban Tolna megyében szolgáltam egy olyan gyógyszertárban, ahol volt egy anya, és az anyapatikához tartozott két fiókgyógyszertár. Az anyagyógyszertár 8-tól délig volt nyitva, a fiókgyógyszertárak csak bizonyos napokon, 2 és 4 óra között voltak nyitva. 6 órában volt nyitva az anyapatika, és 2-2 órát voltak nyitva a fiókok, a 7 napjait megosztva a két település között. Tehát nem minden nap volt nyitva a fiókgyógyszertár. Tehát a kérdésedre a válasz, ebben az esetben minden másnap volt fiókgyógyszertár, 2 órát nyitva.
Hát a nagyvárosi hallgatóink döbbenhetnek meg ezen igazán, akik mondjuk hozzá vagyunk szokva, köztük én is, hogy akár még este 8-kor is be tudok menni egy patikába. Ennek az az oka, hogy a gyógyszerész, ugyanaz a gyógyszerész ment egyik patikából a másikba, bezárta az egyiket, beült az autóba, elment a másikba, ott kinyitott 2 órára, így meg volt a 8 óra?
Ez a mi esetünkben pontosan így volt. Van olyan fiókgyógyszertár is természetesen, amelyik elbír egy gyógyszerész kollégát, ebben az esetben nincs ez az utazgatás, de jellemzően így van, hogy egy gyógyszerész több fiókgyógyszertárat lát el.
Köszönöm. Következő fogalommagyarázat a gyógyszerész, és akkor ki áll velem szemben a patikában, ha nem gyógyszerész, ki az, aki egy ilyen fiók patikában állhat, de nem gyógyszerész, és kiszolgálhat?
A fiók patikában, hogyha gazdaságilag ez megérte, akkor találkozhatsz a gyógyszerész mellett gyógyszertári asszisztenssel, vagy gyógyszertári szakasszisztenssel. Ők eddig gyógyszerészi felügyelet mellett önállóan expediálhattak. Ez változik meg a jövőben. Nem szükséges a gyógyszerészi felügyelet a patikában, hanem ez az új rendelet lehetővé teszi, hogy 15 percen belül telefonon legyen elérhető gyógyszerész. Kérdésedre a válasz, ezután fiókgyógyszertárban találkozhat csak szakasszisztens kollégával is.
Mit jelentett ez a szép szó, amit mondtál, hogy expediál?
Az expediálás az az a folyamat, amelynek során a gyógyszerész kiszolgálja a beteget, vagy a vásárlót, vagy patikába betérőt.
Mit szólsz ez a módosításhoz, hogy elég most már telefonon vagy online valamilyen módon 15 percen belül egy gyógyszerésznek rendelkezésre állni, hogyha a szakasszisztens valamilyen kérdésben nem tud válaszolni?
Őszintén szólva szerencsétlen megoldásnak tartom. Pontosabban azért, mert nehéz megítélni akár telefonon keresztül, akár más mondjuk audiovizuális kapcsolaton keresztül a kérdés súlyosságát, vagy egyáltalán megbizonyosodni arról, hogy pontosan a kérdésre adja meg az ember a választ, vagy pontosan érti, mindkét fél, a kérdező is, meg az is, aki válaszol, pontosan érti a problémát. Tehát más az, amikor személyesen ott vagy jelen, rá tudsz kérdezni, hogyha kételjeid vannak, vagy látod azt, hogy milyen gyógyszereket szed a kedves beteg, vagy kedves vásárló, vagy rá tudsz kérdezni, mint az, hogyha a én értem, hogy az is egy megoldás lehet, amikor a szakember, tehát a szakasszisztens tolmácsol egy kérdést, de abban nem vagyok teljesen biztos, hogy minden esetben felismeri a helyzetnek megfelelő, hogy mit is kérdezzen, meg körbe tudja úgy járni azt a témát, az adott témát, mint egy gyógyszerész. Tehát eddig azért biztonságot adott az, hogyha kérdés volt, mert eddig is expediáltak a szakasszisztens kollégák önállóan, de ott volt és jelen volt a gyógyszerész. Tehát adott esetben ki tudtam menni, hogyha kérdés volt, körbe tudtam járni az adott témát. Én most kicsit félve nézek ennek a történetnek elébe, hogy mi van akkor, hogyha nem teljesen körültekintően járunk el ilyen távkapcsolat gyanánt. Nem tudom, mert ilyen eddig még nem volt. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy kis településeken működnek ezek a fiók, gyógyszertárak, tehát jellemzően ismerjük a betegeinket, tehát nem fog olyan helyzet előállni, vagy olyan probléma előjönni, ami teljesen ismeretlen, tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt is el lehet ugyanolyan biztonsággal látni, de én ezt most még egyelőre szkeptikusan fogadom.
És akkor mi a különbség egyébként tudásban, szakképzettségben, szakértelemben egy gyógyszerész és egy szakasszisztens vagy asszisztens között? Mi az a többlet, amit egy gyógyszerész tud?
Hát a gyógyszerész egyetemet végzett szakember, egyetemen sokkal több mindent tanul, mint mondjuk egy asszisztens vagy szakasszisztens kolléga, akinek adott esetben a tapasztalata mondjuk több lehet, vagy nagyobb lehet, de a tárgyi tudása, én azt gondolom, hogy nem hasonlítható össze a gyógyszerészével. Én nem azt mondom, hogy azok az analitikai, kémiai anyagok, amiket a fejünkbe vertek az egyetemen, hú, de nagyon előjönnek a mindennapokba, de bizony előjönnek. Adódhatnak olyan általában interakciók, mert azt gondolom, hogy ez a leglényegesebb pontja a gyógyszerészi tanácsadásnak, hogy az interakciókra fölhívja a betegek figyelmét, adott esetben, hogyha több gyógyszert szed, mit mivel lehet együtt szedni, mit mivel nem. Az is igaz, hogy már vannak olyan programok, amelyek ezt segítik, és ezt el tudja olvasni az asszisztens kollega is. De én azt gondolom, hogy a gyógyszerészi jelenlét eddig nagyobb biztonságot jelentett, mint most ez a telefonos rendelkezésre állás. Ez biztos, hogy egy hátralépés. Az is biztos, hogy szakember hiánnyal küzd a gyógyszerész szakma is, mint minden más szakma, de talán vannak más megoldások is, és nem ez lett volna a leglogikusabb és legbiztonságosabb kérdés. Tehát én azt gondolom összefoglalva, hogy a betegek oldaláról ez egy kevésbé biztonságos expediálást jelent, mint korábban.
Én, ha bemegyek egy fiókpatikába, honnan fogom tudni, hogy aki velem szemben áll, ő egy asszisztens, szakasszisztens vagy gyógyszerész? Meg kell kérdeznem, el kell kérnem az igazolványát, ki van tűzve a köpenyére?
Ki van tűzve a köpenyére, ez a helyes válasz. Tehát minden gyógyszertári dolgozónak a neve és a titulusa, a beosztása, a végzettsége rajta van a kitűzőjén.
De nem jár ez esetleg azzal, hogy most akkor majd a nem, tehát a szakasszisztensek és asszisztensek esetében vizslatják az emberek, hogy aha, akkor hívja csak a gyógyszerész, legyen kedves? Szóval nem fordulhat elő, hogy a gyógyszertárban vásároló kétségbe vonja az egyébként meglévő tudását a szakasszisztensnek, és majd online kapcsolatot kér egy sebb tapaszt megvásárlásához is a gyógyszerész? Szeretően nem tartasz?
Jaj, ez könnyen előfordulhat. Tehát az emberek szeretik kétségbe vonni a szakembereknek a tanácsai, illetve most az internet világában sokkal okosabbak a laikusok, mint voltak korábban, tehát előfordulhat, hogy valaki ragaszkodni fog ahhoz, hogy gyógyszerész kollégától kapjon segítséget, de nem gondolom, hogy ez általános lesz.
és azt te érted a törvény szövegéből, hogy kinek kell 15 percen belül elérhetőnek lenni, tehát az anyapatikában lévő gyógyszerésznek? Tehát nem az lesz, hogy ül egy, nem tudom, call centerben három gyógyszerész, és az országból mindenki őket hívja, hanem ezt házon belül kell megoldani.
Tervezet, amennyiben jól értelmezem, arról szól, hogy az anyapatikának biztosítania kell ezt a kapcsolatot. Arra nem tér ki, hogy most az az anyapatikának az alkalmazottja kell, hogy legyen, vagy egy olyan gyógyszerész kolléga, akit arra alkalmaz akár több gyógyszertár, hogy álljon rendelkezésére a fiókpatikáknak. Én azt gondolom, hogy erre nem ad konkrét utasítást ez a rendelet.
És akkor helyezzük mindezt kontextusba, nagylátószögbe, mekkora probléma ez Magyarországon egyébként a fiókpatikák, tehát ez hány települést vagy embert érinthet, ahol fiókpatika van, vagy egyáltalán, ahol nincs is patika, és most álmélkodva hallgatják, hogy de jó, ha lenne itt egy fiókpatika, ami két órára nyitva van egy nap.
Igen, Magyarországon 3155 település közül 47%-ban egyáltalán nincs gyógyszertár, ezek jellemzően kis települések, 1000 fő alatti települések. Ha a gyógyszertár számot nézzük, akkor 2300 körül van a közforgalmú gyógyszertárak száma. Ma Magyarországon körülbelül 680 fiók gyógyszertár működik. Ezek mellett kézi gyógyszertárak segítik még az ellátást, illetve intézeti gyógyszertárak. Visszatérve a kérdés, hogy 680 fiókpatikát érint most ez a rendelkezés, és körülbelül azt számoltam, hogy azon lakosok száma, akik érintettek lehetnek, tehát akik olyan településen élnek, ahol egyáltalán nincs gyógyszertár, ők körülbelül 800 ezren vannak, tehát potenciálisan ez a rendelet lehetővé tenné, hogy több fiók gyógyszertár nyíljon. Én azonban attól tartok, hogy ez csak egyik problémáját oldotta meg, vagy oldja meg a fiók gyógyszertáraknak, jellemzően a szakember kérdést, de a fiók gyógyszertárak egyéb problémáira nem ad választ. Tehát ebből én arra következtetek, hogy a közeljövőben csak a rendelet hatására nem fog több fiók gyógyszertár nyílni.
Zárójeles kérdés, mi az, hogy kézi patika, meg intézeti patika?
A kézi gyógyszertárakat orvosok üzemeltetik, tehát szintén kis településekre jellemző volt, hogy a házi orvos működtette az úgynevezett kézi gyógyszertárat. De mivel most már nagyon sok helyen üres a házi orvosi praxis is, ez a lehetőség sem adott. Intézeti gyógyszertár pedig a kórházak mellett működő, akár zárt, akár közforgalmú gyógyszertár formájában.
Ami most nyilván a kis települések lakóit akkor nem érinti. Oké. Köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és azért veled beszélgetünk mindenről, mert szerintem nagyon széles rálátásod van arra, hogy egyébként mekkora szükség van arra, hogy egy gyógyszerész elmondja a szaktanácsát a betegnek, ezt a szót, amit tőle tanultunk, nem tudom megjegyezni, expediáljon, mert hogy neked most már évek óta van egy vállalkozásod, gyógyszerész a háznál, ami azt jelenti, hogy házhoz szállítod a gyógyszert, gyógyszerészként, és nem csak a kezében nyomod a betegnek, mint egy futár, hanem válaszolsz, kérdezel, beszélgetsz, szaktanácsot adsz. Miért vágtál ebbe bele? Kezdjük egy kicsit messzebbről.
Én is olyan településen szolgálok, tehát 1700 fős település, ahol a maga település nem tartja el a gyógyszertárát. Tehát ez a probléma, amit az elmúlt percekben beszéltünk, engem nap mint nap érint. Én azt tapasztaltam, hogy a saját fennmaradásom érdekében egyrészt, másrészt pedig felismerve azt a problémát, hogy a patikában sincs elég idő a betegre, de vannak olyan honfitársaink, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak, vagy a COVID után mondhatjuk, nem akarnak gyógyszertárba menni. Én ezt a problémát felismerve ötvöztem az én gyógyszertáram anyagi nehézségeit ezzel a kérdéssel, és alkalmaztam gyógyszerész kollégát arra, hogy ezt a gyógyszerházhozszállítást megszervezzük. Ez azért gazdaságilag is rentábilis vállalkozás, mert előre tervezhető. Tehát pontosan tudjuk, hogy ahhoz, hogy megéljünk, ahhoz mennyi forgalmat kell generálnunk, és most egy kicsit a forgalom oldaláról közelítettem meg a kérdést, de én azt gondolom, hogy a hallgatókat sokkal jobban érdekli a beteg oldaláról ez a történet, és beteg oldalról pedig a szlogenünk fogalmazza meg a mi hivatásunk lényegét és a szolgáltatásunk lényegét. A szlogenünk úgy szól, hogy van időnk önre, Ez pontosan az expediálás tényére vonatkozik, mi kivittük az expediálást a beteg otthonába. És azt a tanácsadást, amit egyébként a gyógyszertárba végzünk, azt a beteg otthonába tesszük meg. Sokkal nyugodtabb körülmények között. És én azt tudom mondani, hogy ez az igazi gyógyszerészi gondozás. Én látom a különbséget a patika és az otthon elmondott tanácsok között, és pedig pont a ráfordított idő. Tehát én meg tudok bizonyosodni arról, hogy amit mondtam, az pontosan megértette a beteg. Visszakérdezek. Ugye van ismerjük a fehérköpeny effektust, elmondja az orvos is, hogy milyen tünetére mit ajánl. De mire hazaér, a beteg már nem tudja, nem emlékszik rá. Sokkal erősebb terápia aderenciát, ez az úgynevezett terápia hűség, tehát amikor megérti, hogy mire szedi a gyógyszert, akkor be is fogja azt venni, mert tudja, hogy mit mire vesz be. Sokkal jobban rá lehet venni a beteget arra, hogy az orvos utasításait betartsa, akkor, hogyha tudja, hogy mire kapta azt a gyógyszert, milyen gyógyulás várható tőle, ha mellékhatást tapasztal, mit tegyen, tehát egy sokkal szélesebb körű gondozást lehet elérni, aminek bizony van nemzetgazdasági vetülete is, hiszen ha belegondolunk, ezek a vénköteles gyógyszerek támogató gyógyszerek. Ez a közös kasszából megy, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan hasznosul. Ha a beteg megfelelően az utasítás szerint szedi a gyógyszereit, nagyobb eséllyel meggyógyul, nagyobb eséllyel hasznosul az a terápia, mint abban az esetben, hogyha falugondok vagy hozzá nem értő emberen keresztül jut el a gyógyszere, vagy a gyógyszere hozzá. Tehát ez az a vetülete a történetnek, ami ez idáig nem került soha elő, és ez soha senki nem vizsgált ezt a kérdést ilyen megfontolásból. Aminek szerintem óriási közösségi haszna is lenne, hogyha ezt valaki elkezdené vizsgálni, és számokkal mondjuk alátámasztani, hogy mi van akkor, hogyha pontosan szedi a gyógyszerét, szemben azzal, hogyha elhagyja a terápiát, nem úgy szedi, ahogy az szedni kéne. Találkoztam olyan esettel is, lehet, hogy nevetni fognak a kedves hallgatók, hogy valaki egy asztmaellenes készítményt kapott, nem tanították meg neki az eszköz használatát, és fölhívott néhány nap elteltével, hogy hát gyógyszerész nő, baj van, mert nem hat a gyógyszer, ugyanúgy fulladok, nem önöktől vásároltam, de hát mit tegyek, hát önöket ismerem, megkérdezem, hogy mi a teendő. Kimentem hozzá, és kiderült, hogy nem vette le róla a zárókupakot. Pont. Tehát, hogy gyakran ilyen dolgokon múlnak a terápia sikerek, és hogyha most ez a beteg megtette volna, hogy eldobja azt a pipát, egy 10 000 forintos gyógyszerről van szó, aminek mondjuk 1000 forintját fizette ő, és 9 000-et a társadalombiztosítás. Ablakon kidobott pénz, ha innen közelítünk. Tehát egy nagyon összetett kérdésről van szó, és azt gondolom, hogy mi gyógyszerészek nem tehetjük meg azt, hogy erről legalább nem beszélünk. Tehát beszéljünk róla, próbáljuk ezeket a gondokat orvosolni. Nyilván nagyon nehéz, mert a szakember hiány bennünket is ugyanúgy érint, mint az orvosokat vagy a tanárokat.
Most egy picit még a patika oldalára visszamegyek, aztán a beszélgetés hátralévő részében a betegekről meg a terep élményeidről szeretném majd, ha mesélni, mert biztos, hogy vannak kalandok egy ilyen munka során. Tehát, de tisztázzuk azt, hogy ez mennyire egy rentábilis vállalkozás. Tehát itt arról van szó, hogy most direkt kisarkítom, hogy te jó sok plusz pénzért kiviszed ezeket a gyógyszereket nehéz sorsú embereknek, vagy egyáltalán milyen törvényi szabályozása van annak, hogy a gyógyszert házhoz szállítsd? Kérhetsz egyáltalán ezért plusz szolgáltatási díjat?
Nem. A törvény úgy fogalmaz, hogy a gyógyszer házhoz szállítás abban az esetben, hogyha vénköteles gyógyszerekről van szó, akkor ingyenes. Minden esetben gyógyszerész kolléga végzi, és plusz pénzt nem lehet elkérni, ugyanannyit fizet a beteg, mint hogyha a patikába vásárolná meg a gyógyszereit. A patika oldaláról és a vállalkozás oldaláról igen, lehet ezt rentábilisan csinálni, hiszen ez is matek. Az igaz, hogy sok munkával, mert ugyanazt az árést el kell érjem úgy, hogy én megyek a beteghez, de nagyon könnyű kiszámolni, hogy mi az a kosárérték, vagy mi az a napi látogatás szám, amit meg kell tenni azért, hogy ez rentábilisan működjön. És ezt mi így csináljuk, tehát nálunk megvan a matek.
Oké, tehát akkor ingyenes a szolgáltatás.
Ez pontosan így van.
Beszéljünk tényleg a betegekről, tehát ki a te patikádnak a célközönsége? Kényelmes nagyvárosi emberek, akik nem mennek le a patikába, hanem Kinga Léci hozt föl a harmadik emeletre, vagy inkább olyan emberek, akik mondjuk fizikailag sem tudnak feltétlenül eljutni a patikáig, mert tanyálaknak egyszer jön a busz, fáj a lába, elesett, most mondok két végletet, vagy ilyen is, olyan is van.
Meg is adtad a kérdést, a választ is. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a lakhelyem és a szerencsés idézőjelbe, a lakhelyem és a gyógyszertár között van 75 kilométer. Innen is jött kezdetben az ötlet, tehát ez még jóval a COVID időszak elé datálódik, tehát én sokkal hamarabb elkezdtem ezt a házhozszállítást, mint ahogy ennek COVID aktualitást adott volna, és kérdésedre válasz, igen, tehát lehet egy kényelmi szolgáltatás azoknak, akik nem akarnak gyógyszertárba menni, és bizony lehet hiánypótló, olyan esetekben, ahol nincs gyógyszertár, mert ebben a 75 kilométerben van olyan akár városrész vagy tanya, ahol nincs elérhető közelségben gyógyszertár, és ilyenek is vannak a mi ügyfeleink között, vagy betegeink között szép számmal, és van egy olyan célcsoport, aki egyébként is igénybe vesz valamilyen úgynevezett szociális juttatást, gondoljunk itt házi segítségnyújtásra, gondoljunk itt tanya falugondoki szolgálatra, vagy gondoljunk itt szociális étkeztetést igénybevevő betegre, mert ők a mi célcsoportunk, hiszen ők már valamilyen szolgáltatást házhoz kérnek, tehát kézenfekvő, hogy a gyógyszereiket is házhoz kérjék. És ők azok, akiket mi keresünk gyakorlatilag, mert ők vannak rászorulva a mi szolgáltatásunkra.
Legemlékezetesebb történetek, amikor kiszállítasz gyógyszert bármi miatt?
Jaj, hát ez nem lesz a szakmának túl vonzó dolog, amikor az autót mondjuk ki kellett húzni a szántásból, mert úgyse volt ott, ahol én jártam, tehát ilyen is volt, meg hát azért a veszély érzetet fokozza, hogyha egy kutya őrzi mondjuk azt a házat, ahova menni kell, és én rettenetesen félek a kutyáktól, de azt kell, hogy mondjam, hogy úgy igazán nagy meglepetések még nem értek, tehát ezekkel meg lehet birkózni, és az emberek szeretete, meg a szakma szeretete ezeket felülírja. De vannak érdekes helyzetek, meg mosolyogtató pillanatok.
Ki húzott ki a szántásból?
Traktor, aki éppen arra járt. És még le is most az autót, nem volt ilyen magas nyomású, akármilyen.
Te integettél, hogy álljon meg, vagy ő magától megállt?
Magától észrevett. Hát ismernek, tehát ennek a szakmának, vagy hogy mondjam, nekünk az az előnyünk, hogy tudnak már rólunk, föl van matricázva az autó, ismernek, évek óta csináljuk ezt a szolgálatot, végezzük, és ismernek bennünket, tehát az én kék autómat bárhonnan észreveszik, és azonnal segítségemre sietnek, hogyha baj van, meg hogyha jellemzően ilyen nagyon veszélyes, úgymond helyeken járunk, akkor telefonos kapcsolatban vagyunk azzal, akihez megyünk, és ha elakadunk, mert azért egy esős napon előfordul, hogy beragad az autó a sárba, meg nem tudunk átmenni egy gödrön, vagy akármi, akkor értesítjük őket, és akkor segítségünkre sietnek, tehát ez így működik, hogy gyakorlatilag tényleg szoros a kapcsolat.
Legkellemetlenebb emlék? Van olyan, ahova mondjuk nem szívesen mennél újra, vagy valami miatt nem jól sikerült?
Van, igen, ilyen is van.
Megosztható?
Hát nem feltétlenül, tehát ami most eszembe jutott, ezt nem szeretném megosztani. Vannak kellemetlen élmények is, igen, természetesen. És nem is való mindenkinek, azt gondolom. Tehát nekem volt olyan kolléganő, aki megpróbált, és utána azt mondta, hogy bocs, de mégse. Mert hogy ahhoz, hogy az ember bekopogtasson egy ajtón, bemenjen egy otthonba, ahhoz egy más típusú attitűd is kell, mint mondjuk a gyógyszertárba tára mögött biztonságban lenni. Tehát ez hozzátartozik az igazsághoz.
Van, hogy megkínálnak, nem szépen elmosott pohárból is illik elfogadni, meg most nekem ilyenek jutnak eszembe újságíróként, hogy én is, hogy akárhányra helyre megyek, van, amit nem illik visszautasítani. Ilyesmivel is találkozol?
Igen, természetesen. Ezek a legkevésbé hoznak zavarba.
De egyébként alapvetően azt jól sejtem, hogy egy ilyen alapszeretet övezi a munkátokat, tehát hogy a legtöbb hely, ahova jártok, ők végtelenül hálásak azért, hogy oda viszitek, mert tudják, hogy micsoda áldozat, hiszen nekik azt az utat a másik irányba kellett volna megtenni, tehát ők pontosan tisztában vannak vele, hogy ti hogy juttok el hozzájuk.
Ez pontosan így van, és ez nekünk is erőt ad, és ez tölt bennünket is. Tehát én reggelig tudnék mesélni erről, mert tényleg annyira szeretem csinálni.
És miért? Ezzel akartam amúgy is zárni a beszélgetést, hogy például azt sokszor mondtad a beszélgetés alatt, hogy szolgálat. Mondhatnánk azt, hogy a gyógyszerész az egy munka, de nyilván minden munka lehet szolgálat, én ebben végtelenül hiszek, a takarítónőtől a miniszterelnökig, és nem akarok több példát mondani, tényleg minden szakma lehet szolgálat. Neked miért szolgálat, és miért ilyen attitűddel vagy vajon, ha ezt meg tudod fogalmazni?
Hát én hívő ember vagyok, és én azt gondolom, hogy ezt a tudást, ezeket a készségeket, amik ahhoz kellenek, hogy ezt a munkát így, ilyen lelkülettel végezzem, azt fentről kaptam, és ezzel valamikor el is kell számoljak. Tehát ez az, ami engem nap mint nap motivál, és eszembe se jut másképp megélni ezt a dolgot, mint szolgálatként. Tehát ez így belülről jön, mondhatni. És az erőt is megkapom nap mint nap hozzá, mert ahogy az előbb említetted, azt mi valóban érezzük, hogy megkülönböztetett szeretettel fogadnak bennünket, és egy-egy köszönöm, vagy egy-egy gyógyulás, az nekünk is erőt ad természetesen.